mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 98. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 485. dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének első részéből, a 18-tól 31-ig terjedő versekből.
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Mert megvan írva: elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világnak vitázója? Nem de bolondsággá tette Isten a világ bölcsességét? Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert egyfelül a zsidók jelt kérnek, másfelül a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság. Ám de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim, hogy nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy senki ne dicsekedjék ő előtte. De általa te a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk, hogy amit megvan írva, aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által ismét hálás a szívünk, hogy ide hívtál bennünket. Köszönjük a nyári vasárnapokat is. Köszönjük azt, hogy ezekben a talán kicsit könnyebb, szabadságosabb időkben is hozzájöhetünk hétről hétre, hogy te ilyenkor is szólsz hozzánk, hogy ilyenkor is hívsz magadhoz. És köszönjük azt neked, hogy tükörként tárod elénk a te igédet, hogy megláthatjuk magunkat benne, hogy megint megértetünk talán valamit. Olyan nagy kegyelem ez, Uram, könyörülj így rajtunk. Sokszor sokat gondolunk magunkról, hiszen talán jól mennek dolgaink, talán minden rendben van körülöttünk, és azt gondoljuk, hogy ez mind a mi érdemünk. És amikor összeomlani látszik azok a dolgok, amik körülöttünk vannak, akkor megijedünk. Pedig akkor is a te közeledben és a te kezedben vagyunk. Add, Uram, hogy megértessük ezt, hogy ne kelljenek ahhoz nagy tragédiák, hogy nehézségek, hogy megértsük, hogy minden a te kezedben van. Köszönöm, Uram, hogy ma is erre akarsz bennünket tanítani. Kérünk, hogy hadd értessük meg, hadd legyen világossá számunkra a te üzeneted ezen a mai napon is. Légy itt közöttünk, Uram. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 6. részéből, a 23. versből hirdetem nektek. Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Ige hirdetésre készülve a 154-es dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni a Szentlélek segítségével, írva található a felolvasott helyen, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, az első rész 22-től 24-ig terjedő verseiben. Mert egyfelől a zsidók jelt kérnek, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a megfeszített Krisztus prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság, ám de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Amen. Kedves testvérek, láttam már olyat, hogy a feldobott pénzdarab nem dőlt el sem a fej, sem az írás oldalára, hanem az élére esett, elgurult, és aztán valaminek neki támaszkodva úgy maradt az élén. Valami hasonló van az igében is, hogy így mondjam, sem fej, sem írás, hanem az éle. Ezt fogjuk majd megvizsgálni. Hetek óta és még heteken keresztül zsoltárokat vettünk az elmúlt vasárnapokon is, és a következő vasárnapokon is. A sorrend szerint most a 17. zsoltár következett volna, de december közepén a napi ige alapján már volt ige hirdetési alapige a 17. zsoltár, és fél éven belül nem akartam, hogy még egyszer ugyanarról legyen szó. Ezért most kivételesen a bibliaolvasó kalauz szerinti napi igét vesszük a korintusi első levélből. 3 B-betűs szóval szeretném összefoglalni az ige üzenetét: botránkozás, bolondság és bölcsesség. Az első, amiről tehát beszélnünk kell, a botránkozás. A botránkozás a keresztjén üzenetre adott zsidó reakció. Így olvassuk a 22.-23. versben, mert egyfelől a zsidók jelt kérnek, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig a megfeszített Krisztus prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, aztán folytatódik az ige. Mit olvasunk tehát a zsidókról? 2 dolgot. Az egyik az, hogy jelt kérnek, a másik pedig, hogy a megfeszített Krisztus számukra botránkozás. A zsidók tehát jelt kértek. A Jézus korabeli zsidók mindig is látványos jelekre vágytak, ahogyan Jézus egy beszédében meg is jegyezte, ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt kíván, de nem adatik neki más jel, hanem csak Jónás próféta jele. Tehát az a zsidó nemzedék jelkívánó nemzedék volt, és Jézus azt mondta, hogy nem adatik nekik jel, csak egy majd, a Jónás próféta jele, mint ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a Cethal gyomrában, úgy lesz az ember fia is 3 nap és 3 éjjel a sír gyomrában. Sokszor kísértették az Urat a farizeusok és írástudók mennyei jelt követelve. De Jézus ezt mindig a leghatározottabban visszautasította. A zsidók messiás várására is éppen a csoda jelek iránti vágyakozás volt a leginkább jellemző. Várták a messiást, aki messiás a politika terén, erről többször volt már szó, hogy csodálatos hatalmával és erejével kiűzi a megszálló rómaiakat, és felállítja Isten országát Izrael földjén. Tehát azt várták tőle, azt várták a jövendő mesiástól, hogy csodálatos hatalmával egy személyben kiűzi a megszálló római hadsereget. De ugyanígy várták a mesiást, aki mesiás a gazdasági élet területén is, aki megoldja a kenyérkérdést, és bőséget teremt az országban. Hogy ne legyen többé éhező ember, hogy minden rendben menjen, hogy menjen az élet gazdasági téren is, mint karikacsapás, hát ehhez is csodát kellett volna tennie az eljövendő mesiásnak. És várták a mesiást, aki egyúttal nagy csodatévő is, aki különböző mutatványokat hajt majd végre, hogy bebizonyítsa az ő hatalmát. Nem véletlen, hogy Jézus pusztai megkísértésekor, és pontosan ezen a három területen próbálkozott a sátán. Politikai téren, amikor megmutatta Jézusnak a föld minden országát és annak dicsőségét, és azt mondta neki, hogy neked adom mindezt, ha leborulva imádsz engem. Ha ezt Jézus elfogadta volna, akkor lehet, hogy politikai értelemben valóban eleget tett volna annak a kornak a messiási váradalmainak, de ő nem ezért jött a földre. Aztán azt is mondta neki a sátán, hogy mondd a köveknek, hogy változzanak kenyérre. Igen, akkor ő az, aki megoldja a kenyérkérdést, megoldja a gazdasági problémákat. És a harmadik kísértés is pontosan ezen a területen mozgott, amit mondtam az előbb. Vesd le magad a templom párkányáról, hiszen az Úr angyalai hordoznak majd téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. És itt még egy ószövetségi idézetet is mondott a sátán, ezzel kísértette Jézust. De Jézus a leghatározottabban visszautasította a sátán kísértését, ugyanúgy, mint aztán később a farizeusok, a főpapok és az írástudók kérését is, hogy mutasson valamilyen mennyei csodát, és majd hisznek benne. Tehát a zsidók jelt kérnek az ige alapján. Másrészt szinte a zsidókra jellemző még, hogy a megfeszített Krisztus prédikájuk, aki a zsidóknak botránkozás. A zsidók nem tudták elhinni, hogy valaki, aki kereszten halt meg, az Isten választottja, Isten fia, a messiás lehetne, hiszen a mózesi törvények szerint átkozott mindenki, aki fán függ. Jézusra úgy tekintettek, mint átkozottra, aki egy népámító volt, aki egy Isten kísértő valaki volt, aki megpróbálta félrevezetni a népet. Hiszen az Isten embere, az Isten fia, az Isten választottja nem halhat meg úgy, ami átkot vonna magára, tudnélik, átkozott mindenki, aki fán függ. És kedves testvérek, hogy felmerült bennem a kérdés, hogy vajon mi sokszor nem zsidóként állunk a kereszthez? Nem másképpen képzeljük el az Isten dolgait, az üdvösséget, a gondviselést, mint ahogyan azt az evangélium hirdeti? Hányszor mondjuk, mit követtem el, hogy ezt tette velem Isten? Vajon nem vagyunk javíthatatlanul csodavárók és jelkívánók? Hogy úgy gondoljuk, Istennek az a kötelessége, hogy akár csodás módon is, de meggyógyuljunk. Hétköznapi életünkben és életünk nagy forduló pontjain nem várunk feltétel nélkül csodákat és jeleket? Vajon akár hívőként is nem várjuk az igében és kötelező módon az aznapi eligazítást? Hogy úgy olvassuk a napi igét, hogyha nem találjuk meg arra a napra az üzenetet, akkor már csalódottak vagyunk, hogy Isten nem szólt hozzám. Még az evangélikus útmutatónak is az az eredeti címe, hogy lózunk, tehát napi parancs. És vajon nem rajongunk az éves igékért? Nem várjuk-e el Istentől, hogy előre közölje velünk a jövőt? Kedves testvérek, ez mind-mind jelkívánás. Ez mind-mind csodavárás. Mert Isten valóban adhat útmutatást, akár a mai napra nézve. De ezt nem várhatjuk el tőle. Mert a napi igeolvasásnak nem az a lényege, hogy a mai napra megértsem, hogy Isten mit akar tőlem, hanem nagyon sokszor az a napi igeolvasásnak a feladata, hogy jobban megismerjem Istent. Jobban megismerjem az ő gondolkodását, jobban megismerjem a kegyelmet, az igazságot, a szeretetet. Jobban megismerjem, hogy Isten ítélő Isten. De nem várhatom el azt, hogy Isten az én kedvemért csodákat és jeleket adjon, akár az igén keresztül. Adhat, mint ahogy Jézus is tett csodákat, és Jézus is adott jeleket, de parancsra soha. Kérésre soha. Mutass nekünk mennyei jelt, akkor majd hiszünk benned. Mutass meg a reggel elolvasott igében, hogy ma mit csináljak. Kedves testvérek, ez csodavárás, ez jelkívánás. Ez nem így működik az Isten országában. És nem botránkozunk meg sokszor Isten dolgaink, cselekedetein, ha valami nem úgy történik, mint ahogyan mi szeretnénk. Vajon sokszor nem zsidóként, idézőjelbe tett zsidóként állunk a kereszthez? A kereszt sokkal többet jelent, mint amire mi lefordítjuk a napi dolgainkra nézve. Hogy Isten ma nem szólt hozzám, mert nem mondta meg, hogy ide menjek, vagy oda menjek. De igen, Isten szólt hozzám. Csak lehet, hogy mélyebben meg akarja önmagát ismertetni velem. A második, amiről olvasunk az igében, a bolondság. Ez a keresztény üzenetre adott pogány reakció. Megint felolvasom a 22. 23. verset, mert egyfelül a zsidók jelt kérnek, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a megfeszített Krisztus prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság. Mit olvasunk a görögökről? A görögök bölcsességet keresnek. A görögök mindig is rajongtak az ész uralmáért, a vélt bölcsességért. A filozófia is, görög szó is azt jelenti, hogy a bölcsesség szeretete. Mai napig is ismert és híres a görög filozófia, Platón és Arisztotelész, a görög matematika, geometria és az exakt tudományok kezdetei, Pitagórásztól, Euklidésztől, Thalésztól kezdve egészen Archimédeszig és a többi görög tudósig. De ezen a valóban exakt tudományon túlmenve, a bölcsesség kívánás és a bölcsesség uralma odáig fajult, hogy üres bölcselkedéssé, szofisztikává vált. Az ékes szólás akrobatikája lett Jézus korában már a görög bölcsesség keresésből. Ahogyan az apostolok cselekedeteiről szóló könyv epésen meg is jegyzi, az aténiek ugyanis, és az ott lakó jövevények valamennyien mással sem töltötték idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Tehát egyrészt a bölcsességet keresték, másrészt viszont a megfeszített Krisztus a pogányoknak, a görögöknek bolondság volt. Krisztus idejére a görög vallásosság már túljutott a görög mitológia gondolatkörén. Mire eljött Jézus ideje, addigra már maguk a görögök sem hittek ezekben az istenekben, hogy Zeus, meg Afrodité, meg a többiek. De az istenséget, akiben a görög vallásosság hitt, érzéketlennek, érzelemmentesnek gondolta. Ugyanis, hogyha érzelmei lennének egy istenségnek, akkor befolyásolható lenne az istenség, így gondolták a görögök, és ez számukra képtelen gondolat volt. Így a szenvedő Isten gondolatát a legnagyobb sületlenségnek vélték a görögök. Nem beszélve arról, hogy ez a mondat, hogy az ige testé lett és közöttünk lakozott, ez olyan kínai volt a görögök számára, mintha azt mondanám, hogy a piros az kék. Az ige, ugye az ige testé lett és közöttünk lakozott, az ige eredetileg egy görög filozófiai kifejezés, és a földi testi valóságtól távolabbit el sem tudtak képzelni. Az ige az éteri magasságokban lakozott, maga volt az istenségnek a lényege, és semmi köze nem volt a mi földi gyarló valóságunkhoz. A görögök, különösen a gnoszticizmus még azt is vallotta, hogy kétféle istenség van. Az egyik, amelyik megteremtette ezt a földet, megteremtette a világot, de ez egy gonosz és alsóbbrendű istenség tulajdonképpen, ez a demiurgosz, és van az igazi Isten, az elvont magasságokban lakozó Isten, amelyiknek a emanációja, kibocsátása az ige, de ennek az igének a földi valósághoz semmi köze nincsen, hiszen a test, a föld, ez mind gonosz, és csak a lélek az az igazi. Tehát amikor azt olvasta egy görög, hogy az ige testé lett, ez komolyan mondom, olyan volt a számukra, mint hogyha én a testvéreknek azt mondanám, hogy kedves testvérek, higgyék el nekem, hogy a piros az kék. De kedves testvérek, vajon mi? Vajon nem bízunk-e mindent az eszünkre? Vajon a tudomány nevében nem húzzuk-e ki a talajt, legalábbis így gondoljuk Isten lába alól? Vajon nem várunk-e mindent? A gazdasági problémák megoldását, az egészséget, a fejlődést, mindent, kizárólag a tudománytól és a politikától. Számunkra nem tűnik bolondságnak a kereszt a hétköznapok forgatakában, amikor esetleg munkanélkülévé leszünk, vagy elveszítjük közeli szerettünket, akkor is ugyanolyan valóság a kereszt, mint itt a templomban, amikor vasárnap hallgatjuk az ige hirdetést. Valóságos valóság számunkra a kereszt? Vagy csak a vallásnak egy része? Mert a kereszt, a valóságos valóság, ez az igazi bölcsesség. A 24. versben így olvassuk, ám de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is Krisztus, Isten ereje, és Isten bölcsessége. Először is szeretném a hangsúlyt arra helyezni, hogy a választottaknak. Mindenki másnak Krisztus csak botránkozás vagy bolondság. Az emberi elme a megváltásig, Krisztus keresztjéig soha nem tud eljutni. Annyira kívül esik a kereszt és az üres sír az emberi logikán. Pedig nem logika nélküli, hiszen az ige görögül logosz, és a logosz szerinti logika az egyetlen valóságos realitás, az igazi bölcsesség. Ahogyan az Ószövetség is megfogalmazza, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez az igazi bölcsesség. Nem az a bölcsesség, amit a görögök annak gondoltak. Nem az a csoda váró hangulat, ami a zsidókat elfogta. Az igazi bölcsesség az Úrnak félelme. És ami a világ szemében bolondság és botránkozás, az az igazi bölcsesség. Ahogyan az ige folytatódik tovább a 25. versben, mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Nekünk a megfeszített és feltámadott Krisztus a bűneink miatt felfeszített és a megigazulásunkért feltámadott Krisztus, nekünk a mindenünk, az életünk, a boldogságunk, a gyönyörűségünk, nehézségeinkben az erőforrásunk, igazi bölcsességünk az élet sorsfordulóin és hétköznapjaiban egyaránt. Amen. Ráfelelő igeként a 343. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. Urunk, magasztalunk téged, megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusunk, hogy te vagy a mi bölcsességünk. Urunk, a rólad szóló beszéd lehet botránkozás, vagy lehet bolondság, nekünk ez az egyetlen igazi kincsünk, az egyetlen örömünk, az egyetlen dicsőségünk és koronánk, az egyetlen, ami erőt ad a hétköznapok küzdelmeiben. Köszönjük, Urunk, a megváltást. Köszönjük, hogy ennek erejéből élhetjük a hétköznapokat, akár könnyebben menjen az életünk, akár nehezebben. Így könyörgünk saját magunkért, de különösképpen is könyörgünk a betegekért, a kórházban lévőkért, könyörgünk a gyászolókért, akik között elsősorban azokra gondolunk, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Könyörgünk, Urunk, hogy minél több ember számára itt Magyarországon, Európában és az egész világon ne bolondság és ne botránkozás legyen a te kereszted, hanem a te bölcsességed és a te erőd, hatalmad. Urunk, köszönjük, hogyha már megtapasztaltuk ezt az erőt és hatalmat, amely átsegít minden nehézségen, átsegít az emberi élet sorsfordulóin és hétköznapjain egyaránt. Köszönjük neked, ha már a te kereszted és üres sírod erejéből élhetünk. Hadd kérjünk, hogy te munkálkodj gyülekezetünkben, hogy minél többen megérthessék az egyetlen örömhírt a te dicsőségedre és a maguk javára. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi önmagunkban elmondott csöndes imádságainkat is. Amen. Ki azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.